Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igét a Lukács evangéliumának a 22. részéből, a 24-től 30-ig terjedő versekből olvassuk. Ezután versengés támadt a tanítványok között, arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Az Úr Jézus így felelt nekik: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán is. Győzedelmes keresztény élet, ez a témánk ezeken az estéken, és tegnap az volt az üzenet, hogy harcoljunk, és hogyha harcolunk, akkor győzni is fogunk, az Úr szerint harcolunk, és az Úr lelke vezet. De ahhoz, hogy valaki győzzön, erőre van szüksége. És ma este azzal fogunk foglalkozni, hogy honnan van az erő a győzelemhez. Honnan kapjuk, miből kapjuk az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy győzelemre vigyük Isten ügyét a mi életünkben. Egyszer egy börtönmissziós testvér, lelkész búcsúzott egy fiatal embertől, aki egy rövid ideig bent volt a börtönben, és éppen szabadult, és megkérdezte tőle, egy fiatal ember volt, kérdezte: fiam, jövő héten szabadulsz, mihez kezdesz? Azt mondta a fiatalember: hát majd elhelyezkedek, valahol lesz egy jó munkahelyem, jó sok pénzt fogok keresni, és megnősülök, lesz családom, majd gyerekeket fogok nevelni, építek egy szép házat, veszek egy szép autót, és élem boldogan az életemet. A fiatal ember a börtönben nem fogadta el az Urat, nem adta át az életét az Úrnak. úgy szabadult meg. Lelkész ránézett, és annyit kérdezett. Szép és jó fiam, amiket elmondtál, csak azt szeretném én tudni tőled, hogy honnan lesz neked erőd ezt véghez is vinni. Ez a kérdés az emberre. Sok jó szándék van, sok jó terv, mindenki szépet, jót, nagyot akar, csak hát honnan van az erő, hogy azt meg is valósítsuk. Versengés támadt a tanítványok között arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Így kezdődik tulajdonképpen ez az ige szakasz, 24. vers, hogy ezután, ha így kezdődik egy vers, hogy ezután, akkor megnézzük, hogy mi volt előtte, miután. Az utolsó vacsoráról van szó, amikor egyben búcsú vacsora is, az utolsó vacsora, az Úr Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól. Az Úr Jézus többször is elmondta a tanítványoknak, legkevesebb háromszor, hogy mi lesz az ő sorsa, hogy elvétetik tőlük, nem lesz többet velük. Az emberfiát elfogják, kigúnyolják, megverik, megcsúfolják, és megölik. De harmadnapon fel fog támadni. Először, mikor Péter meghallotta ezt, azt mondta, ne mondj ilyet, Uram, ilyen nem történhet meg. Ezt hallani sem akarjuk. Sőt, az utolsó pillanatig azt mondta, én tőled el nem vállok. Ha kell, még a halálba is követlek téged. Azt mondta, Péter, Péter, mielőtt a kakas másodszor is kukorékol, te háromszor tagadsz meg engem. Addig, amíg az Úr a tanítványokkal volt, addig egyértelmű volt, hogy ki a nagyobb közöttük. Addig ez nem volt kérdés. Az Úr Jézus volt az, aki hatalmat adott nekik. Mikor kiküldte őket, felruházta őket erővel és hatalommal. És csodálatos beszámolóik voltak, amikor visszatértek a missziós útról. Még a lelkek is engedelmeskedtek. Ne annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Az Úr volt a mester, ők voltak a tanítványok. De amikor szembesültek a ténnyel, hogy nem mindig lesz velük a mester. Lesz olyan időszak, amikor elvétetik a pásztor. Akkor lett kérdés, hogy akkor ki lesz a főnök. Ez olyan szempontból tanúság számunkra, hogy amíg az Úrral járunk, amíg az Úr ott van az életünkben. Ő a mi Urunk, ő a mi megváltunk. Azt mondja a Jelenések könyvében a laodiceai gyülekezetnek, ime az ajtó előtt állok és kopogtatok. Ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, én bemegyek, és vele leszek, vele vacsorál. Közösségem lesz vele. Az Úr kopogtat a mi szívünk ajtaján, a mi életünk ajtaján. Arra valók ezek az evangelizációk is. Az Úr kopogtat, az Úr hívogat, az Úr megszólít. Be akar jönni az életünkbe. Ha mi beengedjük, megnyitjuk a szívünket, és beengedjük az Urat, akkor egyértelmű, hogy ki a mi vezetőnk, ki a legnagyobb a mi életünkben. Keresztelő János azt mondta, neki kell növekedni, nekem pedig egyre kisebbnek kell lenni. Egy paraszt bácsi, egy paraszt próféta úgy fogalmazta meg, azt mondta, nekünk úgy kell növekedni, mint a tehén farka lefelé. A tehén farka lefelé növekszik, mi is lefelé kell növekedjünk. Tudjátok, mindig ott történik meghasonlás a gyülekezetekben. Zűrzavar, szakadás. Amikor már nincs az Úr az emberek között, mikor nincs a szívünkben az Úr, akkor fontos, hogy én legyek a főnök. Amíg az Úr ott van az életemben, addig ő a főnök. Én pedig az ő szolgája vagyok. Ő az Úr, én vagyok a szolga. Pál apostol, mikor megismert az Úr Jézust, addig nagy főnök volt ő is. Szervezkedett, ő ment összeszedni a keresztényeket Damaszkuszba. Mikor leállította az Úr és elhívta az ő szolgálatára, része lett az Úr Jézus az ő életének olyannyira, hogy azt mondja a Galata levélben, élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem. A római levélben úgy mutatkozik be, olvassátok el, én Pál Jézus Krisztus rabszolgája. Dulos Christu, azt jelenti szó szerint, Jézus Krisztus rabszolgája. Ő az Úr, én csak egy szolga vagyok. Ő a nagy. Az, hogy én milyen funkcióban vagyok, meg mi vagyok, az nem számít. Az Úr elhívhat különböző szolgálatra minket. Egyeseket elrendel evangélistáknak, másokat tanítóknak, ismét másokat valamilyen szeretett szolgálatra, diakónusoknak és egyéb feladatra. Sok megbízatás van Isten országában. Az első keresztények úgy osztották be a rendet, hogy ha valaki vezető is volt, lelkész vagy püspök, azt mondták, a rend az, ami vezetünk, primus inter pares. Ez azt jelenti, ő az első az egyenlők között. Az első az egyenlők között. Ilyen kell legyen a rend a keresztények között. Azt mondja az apostol, arra törekedjetek, hogy egymást nagyobbaknak tartsátok magatoknál. Ez legyen a mi törekvésünk. Egymást többnek tartsátok, értékesebbnek saját magatoknál. Ha nincs az Úr közöttünk, akkor persze valaki főnök kell legyen. Így volt a pogányoknál is. Ezért kellett a pogányoknak király. Mindig kell valaki, aki vezesse a pogányokat. Kell legyen. Legjobb volt mindig egy diktátor. Látjátok most is, milyen nagy zűrzavar van ott a pogány világban, Líbiában, meg milyen országok vannak még. Egyik másik országban megölték a diktátorukat, és most nagy zűrzavar van ott. Amíg volt egy erőskezű diktátor, rendbe tartotta a dolgokat. Az oroszokról is azt mondják, hogy azok nem tudnának ilyen demokratikusan élni. Mindig kell legyen egy erőskezű vezetőjük, akkor rendben vannak ott a dolgok. De közöttetek ne így legyen. A gyülekezetben nem ez a rend. Pogányoknál igen. A világban igen. ott kell legyen mindig egy erős vezető, és minél erősebb egy vezető, annál jobban kordában tudja tartani a dolgokat. Meg tudja rendszabályozni az ő társait. De a gyülekezetben nem ez a rend. Közöttünk Krisztus kell legyen a nagy. Krisztus kell legyen az első. Ő az erő forrása. Tőle származik a mi erőnk. Ő a mi erőnk forrása. Egyszer egy bizonyos gyülekezeti tag elköltözött egyik városból a másikba, nagyvárosba. És elhatározta, hogy gyülekezetet keres magának. És bejárta a gyülekezeteket. Elment egyikbe is, másikba is. Kereste a helyét a városba. És egy adott gyülekezetbe elment, jó korán, a lelkész éppen készítette kellékeket az oltárhoz, csak a lelkész volt ott. Bejött az idegen, köszöntötte, megkérdezte, mi áradban? Úgy látom, új vagy. Az a helyzet, hogy nemrég költöztem ide a városba, és gyülekezetet keresek magamnak. Örülünk neki, mondta a lelkész. Már voltam egy néhány gyülekezetbe, és valószínűleg még egy néhányba elmegyek. Aztán imádkozni fogok, hogy az Úr mutassa meg, hogy melyik gyülekezetben van a helyem. És majd azt választom. Rendben, a lelkész kíváncsi volt, vajon mit mond az Úr ennek az idegennek, aki keresi a helyét, az ő gyülekezetéről. Mindig figyelte, visszajön, nem jön vissza. Teltek a hetek, a hónapok. Egyszer találkozott vele kint a városba. Megszólította, nem te vagy, aki jártál gyülekezetről gyülekezetre, és kerested a helyedet. De igen, voltál a mi gyülekezetünkben. Emlékszek. Ön a lelkész. Igen. És megmutatta az Úr neked, hogy melyik gyülekezetben van a helyed? Megmutatta. Hát úgy látszik, nem a mi gyülekezetünk az. Hát nem, mondta. De ne haragudj, biztos imádkoztál, mikor nálunk voltál. Mit mondott az Úr a mi gyülekezetünkről? Szóval mondd meg őszintén, mit mondott az Úr a mi gyülekezetünkről? Azt mondja, hogy ha már ennyire kér, lelkész úr, én megmondom őszintén, de ne haragudjon meg. Szóval nem, egyáltalán bármi van, kész vagyok meghallgatni. Szóval az Úr a következőt mondta nekem. Szóval, ha akarsz, csatlakozhatsz a gyülekezethez. Én is próbálkoztam, de nekem nem sikerült. Ezt mondta az Úr. Szóval, ha te akarsz, csatlakozhatsz. Én próbálkoztam, maga az Úr, nekem nem sikerült. Nos, ezért ürülnek ki sokszor a padsorok, és ezért pártolnak el a hívek a gyülekezetekből és az egyházakból, kedves testvéreim. Mert az Úr is próbálkozik csatlakozni a gyülekezetekhez, és ő nem nézi azt, hogy katolikus, vagy evangélikus, vagy református. Az Úrnak nincsenek ilyen nagy elvárásai, hogy modern és újszerű legyen az épület, és fiatal, és jóképű legyen a prédikátor, és szép nagy sztorikat tudjon mesélni majd a szószékről, és modern zene legyen, meg ha lehet még egy kicsit táncolni is lehessen. Nincs az Úrnak egész más elvárásai vannak a gyülekezettel kapcsolatosan. Az az elvárása, hogy ő legyen az Úr és az Isten a mi életünkben. Ő legyen az első, és ő legyen az utolsó. Ez az ő elvárása. Mi pedig legyünk az ő alázatos és engedelmes szolgái, Ha ezt megtesszük, az Úr velünk van. Megtisztítjuk magunkat minden gőgtől és felfúvalkodottságtól és minden tisztátalanságtól, ami nem Isten szerint való, és oda szenteljük az életünket. Ő megígérte, közöttünk fog lakozni. Velünk lesz az Isten. Nem csoda, az ébredésben, ébredési gyülekezetekben kírják az Emmausi tanítványoknak a kérését, maradj velünk, Uram, maradj velünk. Ez a legfontosabb dolog, hogy maga az Úr velünk legyen. Mert ha az Úr velünk van, akkor rendjén vannak a dolgok. Ő az Úr, vezeti a dolgokat. Elmondtam a tegnap este nektek, hogy nehéz szívvel jöttem el otthonról. Nagyon sok feladat lenne, most jön karácsony, és ott hagyni a polgármesteri teendőket nem egyszerű ilyenkor. Átadtam az Úrnak, azt mondtam, Uram, megígértem, nem én leszek szárazon a polgármester, átadom a hivatalt, viselj gondot rá, ma felhívtak, olyan dolgot mondtak el, csak csodálkozok. Az Úr úgy munkálkodik, olyan dolgokat tesz, amit én magam nem tudnék megtenni. Semmi esélyem nem lenne. Az Úr le tudja fegyverezni a rágalmazókat, a gonoszakat, a háborúságot, a háborgot, és békességet tud teremteni. Meg tudja rendszabályozni az embereket jobban, mint bármilyen polgármester és bíró és csendőr és rendőrkapitány. Ha ő az Úr, rend lesz. Dicsőség legyen neki. Az Úr azt mondta, tanuljatok tőlem. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos. Az nem probléma, ha valaki nagy akar lenni Isten országában, bárcsak ez lenne mindenkinek a vágya. Sokszor az emberek nagyok akarnak lenni. Megkérdezik manapság a fiatalokat, mi akarsz lenni? A focista. Miért? Hát szeretnék ott nagy lenni, sztár lenni, berúgni a gólt, és fizetnek érte 2 millió eurót. Nem kis tétel. Nagy lenni Isten országába. Mikor Richard Warbrand megtért, ez egy zsidó kereskedő volt, mikor megtért, azt mondta az Úrnak, Uram, lenne egy kérésem. Én nem szeretnék ilyen tucat lelkész lenni, egy a sok közül. Így szeretnék különös eszköz lenni a kezedben. Az Úr megadta neki. Nagyon különös ember volt Richard Warbrand. Ahhoz, hogy elérje ezt, letartóztatták Warbrandot. Nem sokkal a megtérése és a szolgálata után egy nap letartóztatták. A titkos szolgálat elvitte. 8 évig volt börtönben. 8 év után az egész ország, Románia ismerte Warbrandot. Aztán az 56-os események után még egyszer letartóztatták, még 6 évet kapott. Mikor kijött másodszor, már az egész világ ismerte Warbrandot. Mikor kielemezték valamikor a 60-as, 70-es években a titkos szolgálatok Warbrandnak az esetét, fogták a fejüket, azt mondták, mekkorát tévedtünk. Senki nem ismert ezt a Warbrandot. Betettük a börtönbe, ott volt az összes lelkész, mindenki. Ő volt a lelki vezetőjük, ő volt a példakép számukra. Persze, hogy 8 év után mindenki Warbrandról beszélt. De elkövettük még egyszer a hibát, még egyszer börtönbe betettük, mikor kiengedtük, már az egész világ ismerte. 14 év börtönbüntetést kapott. Mink volt egy fiatal tanárunk, mikor teológus voltam, és mindig leült velünk a folyosón szünetekbe beszélgetni, egészen baráti alapon. És az egyik teológus társunk Megkérdezte tőle azt, ha majd mi vizsgázunk, adsz nekem, nálunk a 10-es volt a legnagyobb jegy, adsz nekem egy 10-est. Ha azt mondanak, adsz egy 5-ös nekünk, az természetesen. Megígéred? Én meg. Megígérte a tanár azt. Megkapod. Elment vizsgázni, gondolta, hogy csak úgy jön a jeles. Hát elvágta a vizsgán. Hát azt mondta, hogy mi van, hát megígérted. Aztán megígértem, meg is adom, ha majd tudod az anyagot. Vagy 10-szer visszarendelte vizsgázni. Addig, amíg 10-esre tudta. Nem lehetett se 9-es, se 8-as, se 7-es, se 6-os, sem 5-ös. Csak 10-esre szabadott tudni az anyagot. Megkapta, csak meg kellett keményen dolgozni érte. Az Úr szereti, hogyha nagyot akarunk. Bár csak minél többen nagyok szeretnének lenni Isten országában. Csak hogyan? Nem könyökölve, meg vigyeszkedve, meg a másikat kibeszélve, meg letiporva a sárba, hogy én fölül kerekedjek. Szóval, ha nagy akar lenni valaki közöttetek, és bár csak minél többen nagyok akarnának lenni, akkor legyen a legkisebb. A legkisebb. Ez a szó az eredeti szövegben úgy hangzik, hogy neos. Neos. Legyen neos, legyen a legkisebb. Az Úr mindig a kicsiket választja ki. Tegnap hallottunk Dávidról. Dávid a 8. volt. 8 fiú közül. A legkisebb. Olyannyira kicsi, hogy az apja nem is gondolt már rá, hogy belőle király lehet. Túl fiatal volt, túl jelentéktelen, és Isten őt választotta ki. Mert Isten szereti azokat, akik megalázzák magukat. Azt az Úr Jézus, ha valaki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ha valaki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Légy a legkisebb. A legjelentéktelenebb, és majd Istennek gondja lesz rád. Lehet nem tud használni valamiben, mert még mindig túl nagy a képed. Még mindig túl fennhordod az orrodat. Használhatatlan így az ember. Ha majd megalázza magát az én népem, akkor majd meg tudok neki bocsátani, fel tudom építeni, meg tudom gyógyítani, és meg tudom magamat dicsőíteni közöttük, ezt mondja az Úr. Charles Studd, a híres misszionárius, mikor elhunyt, voltak misszionárius társai, fiatalok, akik mindig elkísérték őt különböző missziós útra. Egyesek már helyettesítették Studdot. És meg voltak győződve valamennyien, hogy őket jelölte ki Studd arra, hogy ők legyenek az utódai. Studd rendelkezett, hogy majd kifogja a missziót, világméretű missziója volt, ki fogja majd vezetni a missziót. És volt egy jelentéktelen szolgája, aki ő főzte mindig a teát, ő készítette el Studdnak a cipőjét, ő vasalta ki az ingét. Kuli munkát mindig ő végezte el. És mindenki megdöbbenésére Studd őt jelölte ki utódjául. Ő lett az utód. Istennel járt Studd. Tudta, mi a rend Isten országában. Az alkalmas Isten munkájában, aki alázatos tud lenni. Aki a legkisebb és a legjelentéktelenebb. Azért nem tud sokszor az Úr használni minket. Azért nincs erőnk a szolgálatban. Mert még mindig túl erősnek érezzük magunkat. Meg kellene tanulni ezt a titkot az apostol azt mondja, amikor erőtlen vagyok, amikor megüresítem magam, akkor vagyok erős. Akkor tud az Úr ereje beáradni. Ha te úgy is tudod, úgy vagyunk, mint a vadgalam. Tudjátok a történetet, mikor Sarka meg akarta tanítani vadgalambot fészket rakni. Aztán mindig mondta, hogy tudom, tudom, tudom. Azt mondta, na barátom, ha tudod, akkor csinálja. Tessék, ott hagyta. Azóta is csak két-három ágat tud egymásra rakni. Sokszor kiesik a vadgalamb fészkéből a tojás. Mai napig nem tud rendes fészket rakni. Hát így vagyunk mi is sokszor. Tudom, tudom, tudom. Mindenhez értek. Hozzánk sozszor jönnek a misszióra, ilyen ezer mesterek, már fogom a fejem, de ez fog a legtöbb kárt okozni nekem. Mikor jönnek, nagy tapasztalatuk van, mindenhez értenek, persze mindent úgy elrontanak. Én mindig azt mondom, hogy nem értek semmihez, de az Úr kegyelméből, ha kell, elég gyorsan tanulok. Elég gyorsan tanulok, ha valamit meg kell tanulni, megtanulom. Odaállok és megtanulom. Igyekszek. Az ember úgy áll, hogy én ehhez is értek, ahhoz is értek, de Isten őrizzen az ilyen ezer mesterektől minket. Legyen a legkisebb. A másik fordítása a neosznak új. Új. Egyszer Nikodémus odament, egy főpap, öreg ember, az Úr Jézushoz, és azt mondta, Mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél, mert senkiben nincs olyan hatalom, senki nem tudja megtenni azokat a dolgokat, amiket te teszel meg, ha nincs vele isteni erő, ha nincs vele a mindenható Isten. Bókolt, nagyon szépen beszélt az Úr Jézussal, elismerően. Érdekelte őt az erő. Isteni mindenhatóság. És azt mondta neki az Úr Jézus, bizony-bizony mondom néked, Nikodémus, ha valaki nem születik újonnan, nem lesz semmi köze Istenhez. Ha valakiben nincs, nem születik újjá, nem látja meg az Isten országát. Tudjátok sokszor, miért nincs gyülekezetekben erő? Miért nincs gyülekezeti tagokban erő? Mert nem újjászületett emberek. Az Úr Jézus azt mondja, újonnan kell szülessünk. Akár lelkész valaki, akár gyülekezeti tag, akár fiatal, akár öreg. Része kell legyen az újjászületésben. És ezt nem lehet kihagyni. Ha valaki túlhord egy babát, itt látom, sok-sok baba van. Ha valaki túlhord egy babát, sok emberben elkezdődik valami, megfogan valami. Ott van, de soha nem történik meg az újjászületés, a megszületés, a vajudás, a fájdalmak. A gyerek is vajudik, neki is nehéz átküszködni magát. Nem történnek meg, nincs újjászületés. Néha túlhordjuk ezt az állapotot, aztán túlhordásnak az a vége, hogy elhal a csecsemő. Nem lehet sokáig, nem lehet, mint az elefánt 36 hónapig hordani a babát. Ha nincs újjászületés, nem történik meg a születés, elhal az élet. Szükséges újonnan születnetek. Szükséges, hogy meglegyen az újjászületés az életünkben. Meg kell születni lelkileg. Nem elég csak testileg megszületni, nem elég szellemileg csak valamire rájönni, valami megfogant bennem, érdekel, úgy növekszik is, úgy érzem, hitben erősödök, növekszek, gyarapodok, nő a pocak. De meg kell születni! El kell jöjjön az idő, amikor itt az idő. És meg kell születni. Meg kell történjen mindenki életében az újjászületés. Ha nincs meg, nagy veszélyben vagyunk. Nagyon nagy veszélyben. Újonnan kell születnetek. Az újjászületésben erő van, dinamika van. Egy családot mindig felvillanyoz. Ma voltunk lelkész munkaközösségen, és nagyon sok fiatal lelkész arról tett bizonyságot, hogy 2016-ban jött még egy gyerek a családba, vagy nőtt a gyerek, már egy éves lett ebben az évben. Dinamizálja a családot. dinamizál egy nemzetet, egy országot. Ha nincsenek gyerekek, nincsenek születések, kipusztulunk. Igen, meghívtak egy munkaközösségbe, csak nincs időm járni közeljük. Éppen a demográfiával kapcsolatos problémákat tárgyaljuk. A vezető professzor, aki vezeti ezt a munkaközösséget, írt egy könyvet, az a címe A szakadék szélén. Ha nincsenek születések, abortálnak, abortusz az van bőven. Minden évben egy kisvárosnyi csecsemőt megölnek. És mikor kiszámítjuk, hogy hány ember kellene ahhoz, hogy működjön a gazdaság, hogy a nyugdíjrendszer ne omoljon össze, akkor mindig ez a szám jön ki, amit megölnek, amit abortálnak. Szükséges lenne a születés, hogy megszülessenek, az dinamizálná, erősítené a népünket, a nemzetünket. Így van lelkileg is, így van a gyülekezetben is. Szükséges, hogy újjászületett tagjaink legyenek, hogy megtörténjen az újjászületés. Ez ad erőt, ez lelkesít, ez aztán berobbantja a motort. Ha nincs, az a nevünk, hogy élsz, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Újonnan kell születnetek. Ez az erőnek az alapja. Ha van újjászületés Jézus Krisztusban, akkor van erőnk. Egyénileg, közösségileg, nemzet szempontjából, Európa szempontjából. Már az alapító atyák megmondták, Európa vagy újjászületik Krisztusban, vagy elpusztul. Ez a tény. Vagy megtörténik, vagy nem. Itt ezzel kapcsolatosan sokan imádkozunk megtérésért, újjászületésért, ébredésért, nagyon sokan imádkozunk. Egyszer egy fiatal lelkész elment egy idős lelkészhez, ahol ébredés volt a gyülekezetben. Születtek újonnan az emberek, és nagy panaszosan elment, azt mondta, szeretném megtanulni, hogy mit csináltok ti másképpen. Az én gyülekezetemben olyan zűrzavar van. Nem lehet kijönni a gondokkal, meg nem lehet a presbiterek egymásnak esnek. Nagy zűrzavar van. Szeretném látni nálatok, hogy mi működik jól, mitől van ébredés. Itt szeretnék maradni 2 hétig. Azt mondta az idős lelkész, fiam, itt maradhatsz, a feleségem jól főz. 2 hétig itt maradhatsz, de ha gondolod, én el tudom neked mondani 5 perc alatt a teendőket, hogy mit kell tenni, hogy ébredés legyen. Rendben, mondta a fiatal lelkész. Figyelj ide, menj nyugodtan haza. És ha van dolgozó szobád, menj be a dolgozó szobába. Ha nincs, akkor menj be a hálószobába. Vegyél egy krétát, és csinálj egy kört, aztán állj be a körbe, és imádkozzál. Mondjad, Uram, annyira vágyok az ébredésre. Annyira szeretném, hogy ébredés legyen a gyülekezetembe. Megújulás, erő, jöjj és munkálkodj. Kezd itt a körbe. Kezd itt a körbe. És sokszor azt szeretnénk, hogy az Úr munkálkodjon ennek, vagy annak, vagy amannak az életében. Jó lenne, újjászületne ez is, meg az is, meg amaz is. Meg akarunk téríteni mindenkit, a muszlimokat is, meg Afrikát is, meg mindenkit. Csak éppen mi nem akarunk megváltozni. Éppen mi nem. Velünk nem, mert minden rendben van. Hát nincs rendben, testvérek. Alapvetően nincs rendben, hogyha így gondolkozunk. Velünk kell kezdeni. Ha velünk rendbe jönnek a dolgok, rendbe jönnek a környezetünkben is. Ha megváltozik a férj, megváltozik a feleség is. Higgyétek el. Megváltoznak majd a gyerekek is. Néha csodálkozok gyülekezetekben, mint csak nők vannak. Férfiak nem jönnek el. nézem, ez a gyülekezet sem fog sokáig élni. Hát miért nem jön el? Te azt mondja a gyülekezet, otthon a férfi, nem látom, hogy változtál volna, akkor minek menjek én oda? Semmi változás nem látok rajta. Ha majd látom a változást, az újjászületést, akkor majd érdekelni fog. Mert nekem is változásra van szükségem. De előbb szeretném látni rajtad, hogy megváltozom. Akkor majd megváltozok én is. Dél-Afrikában volt egy nagyon részeges ember. Úgy hívták Dube, ez azt jelenti zebra. Szegény, annyira iszákos volt, hogy a négy gyerek közül kettő éhen halt. Mindent elivott. Megtért a felesége, előbb panaszkodott a lelkésznek, jaj, ilyen rossz, meg olyan rossz. Ha te megváltozol, majd megváltozik a férjed. Hát persze, amikor Itason hazament, akkor megverte őket, meg a tyúkokat is, meg mindenkit. Mindenki menekült a kukoricásba. De hogyha nagyon részeg volt, akkor az asszony néha visszaadta neki az adagot. Meg elmenekült ugyan a kukoricásba, de onnan kiabált. Mikor már biztonságban kiabált és szitta. Viszont a lelkész, ha hazajön a Dube, most meg a lábát. Nincs pénzetek, még egy teára sincs, de valahogy egy kevés vizet tudsz melegíteni, most meg a lábát a Dubenak. És megmosta a lábát. Azt mondta Dube egy idő után, az asszony, én nem tudom, mi történt veled. Évek óta a bottal próbállak megszelidíteni. Hát minél inkább próbálkoztam, annál vadabb lettél. Én tudom, hogy velem is baj van. Tudom, hogy egy alkoholista vagyok, tönkretettem a családomat. Ha téged így meg tudott az Úr Jézus változtatni, talán velem is tud kezdeni valamit. Megszabadult ez az ember az alkohol rabságából. A környék leggazdagabb embere lett, rövid időn belül. Már egy bevásárló központja volt, valamikor a 70-es, 80-as években volt ez. Sorra jártak az újságírók hozzá, hogy elmondja nekik a titkot. Hogyan lehet így megváltozni? És mindig Jób szavával válaszolt, azt mondta, félem az Istent, és kerülöm a rosszat. Ez volt a titka a nagy változásnak. Félem az Istent, és kerülöm a rosszat. Akkor megváltozik minden. Nos, a negyedik jelentése a neosznak. Friss, friss. Sokan kérdezik, hogy a feleségem hogy bírja, otthon, nem vagyok otthon, 5 gyerek, meg a többi teendő. A feleségem mikor konfirmált, kapott egy igét. És ezt az igét befogadta az ő szívébe, és ez a vezérigéje, ez az Ézsaiás 40-ből, a 29-es verstől, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Veletek, ti másképpen legyetek. Neosz azt jelenti, légy friss, friss, fresh, fit, úgy mondják van, fit. Egy kereszténynek, ha az Úr megerősít minket, megújít minket, fitnek kell lenni. Erősnek kell lenni. Azt mondja az egyik gyülekezetnek, tudod mi a baj veletek? Az, hogy nincs meg bennetek már a tűz, az első szerelemnek a tüze. Az ember szerelmes, hú, lehozza a csillagokat az égről. Fit. Mindenre képes. Elmenne a világ végére. Hát így kellene legyünk az Úrral is. Frissek! Erősek, kitartóak, buzgók. Valaki nagy akar lenni Isten országába, legyen friss. Mindig friss. Mikor elvitték Erdélyben a lelkészeket, kommunista időben a Duna-deltánál dolgoztatták, ilyen beláthatatlan kukoricasorok voltak, és oda tették kapálni. Van olyan lelkész, azt mondja, Szentírás is, hogy koldulni szégyelek, kapálni nem tudok, hát volt közöttük. Olyan verset tudott írni, meg prédikációt is, meg négy nyelven beszélt, de a kapálás nem ment neki. Aztán lemaradt a többitől, és szigorúan megtiltották nekik, hogy egymásnak segítsenek. Ez volt az ördögi. Nem volt szabad egymásnak segíteni. Mindenki a saját sorát kellett kapálja. Volt egy parasztember is köztük, Szilágyi Antalnak hívták, hát neki ment a kapálás, mint a rakéta, ment előre is. Nem tudta elviselni már, hogy a Viski Feri lemaradt, aztán besegített neki is. Elkapták az Antit, hogy besegített a Ferinek, és bezárták az izolátorba. Az izolátor egy doboz volt, ahol naphosszat, meg napokig állni kellett, nem lehetett lefeküdni, vagy csak eldőlni, és egy kevés száraz kenyeret meg vizet kapott. Így büntették őket. És hát a Viski Ferencnek rossz volt a lelkiismerete, sajnálta az Antit, hogy miatta ilyen nagy bajba került, aztán éjszaka az életét kockáztatva oda lopakodott az izolátor mellé is. Már több nap után besukta, megkérdezte, hogy vagy Antikám? Azt mondta Anti, mint mennyasszony a vőlegény oldalán. Ez volt a válasz. Akkor jó, menjél lefeküdni, mert bajba kerülünk mind a ketten. Még ebben a nagy bajban is. Azt mondja, mint mennyasszony a vőlegény oldalán, úgy vagyok. Mi az, hogy izolátor, meg semmi gond. Burtbrandról azt mondták, hogy kétségbe voltak esve az őrök, mert nem volt mivel büntetni. Bármit csináltak, mindennek örült. Ha nem adtak enni, annak is örült. Mindennek örült. Kétségbe voltak esve az őrök, nem lehetett megbüntetni azt az embert. Mindig fit volt és friss volt. Ilyen kellene legyen a mi életünk is. Akkor majd lennénk só és világosság. Mindig olyan elkámpicsorodott emberek vagyunk, mindig csak jó, ez a baj, jaj, az a baj, mindennel bajunk van, állandóan csak panaszkodunk. Egyszerűen keresztény ember nem panaszkodhat. Ez szigorúan tilos, nincs panasz. Ez nem egy evangéliumi dolog, a panaszkodás, ez egy pogány dolog. Meg kellene ebből térni, újjá kellene ebben a dologban is születni. Nem lehet panaszkodni. Nem lehet a másikat lombozni állandóan. Bátorítani, motiválni kell egymást. Nem elvenni a kedvét a másiknak. Állandóan csak a panasz, semmi jót nem tudunk mondani. Csak a negatív dolgokat. Friss, hol van a frissesség? És a negyedik dolog, neosz, azt jelenti, új, újszerű, és nagy meglepetésünkre azt jelenti, hogy modern. Modern. Általában a kereszténységet úgy szokták be, hogy valami ózsdi dolog. Hát ha valamiben van innováció, ha valamiben van dinamika, ha valamiben van újdonság, újból és újból. Azt mondja az ige 2 Korintus 5.17. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A réginek, az ózsdinak vége, az óbor oda. Újjá lett minden. Egy újjászületett keresztény embernél modernebb teremtés nincs. Nincs. Az az igazi modern dolog. Ha valaki Krisztusban van. Ha valaki Krisztusban van, olyan ragyogó az arca, úgy kisimul, még festékre sincs szükség. Semmiféle fest, nem lesz szükséged, nem kell cicomázd magad. Azért kell cicomázd magad, mert koravén vagy. A sok gond, meg a sok kétségbeesés, meg aggodalom koravénné tesz, tönkre tesz. Ha Krisztusban vagy, megújul az életed, egy csomó mindenre, kencefice, nem lesz szükséged. Isten megújítja az életedet, megújul az ifjúságod, mint a sasé. Te leszel a legmodernebb ember, amelyik létezik. Csak csodálkoznak az emberek. Hú, mi ez az új divat? És mi kell legyünk, testvérek, akik a divatot diktáljuk? Nem mi kell a divathoz alakuljunk. Ti vagytok a földsója, ti vagytok a világ világossága. Mi kellene megszabjuk, hogy hogyan viselkedjen a világ, hogyan éljen a világ? Az első keresztények, mikor imádkoztak, megmozgatták a földet is. Megrendült körülöttük minden. Mi, ha el vagyunk kampicsorodva, nem az Úrra figyelünk, nem az Úrban újul meg az életünk, megrendít minket a világ. Mi mindig félünk a világtól, mert alakulgatunk a világhoz, nézzük ma is be. Hú, mindig az emberi gondolkodáshoz is kell mi alakuljunk. Téves! Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És már hányszor megújította az ő egyházát, megújította ezt az egész világot, most is meg tudja újítani. Nem kell semmi különöset hozni, csak oda kellene figyelni Krisztusra, hívni őt, jöv el, Uram Jézus, kinyitani a szívünk ajtaját, gyere Uram, gyere, jöjj és uralkodj. És ennél szebb, és ennél jobb, és ennél nagyszerűbb dolog nincsen a világon. Ez a legfantasztikusabb dolog, ami megtörténhet egy ember életével. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Vegyük fel a harcot a bűn és a sátán minden próbálkozása ellen, csábítása és hazugsága ellen, Krisztus nevében, az igazságban. Ő az út, az igazság, az élet. Győzzük, győzzünk, győzzük le a gonoszt. És Isten trónusain ülhetünk, ítéletet mondhatunk a világ fölött, vaspálcával ítélkezhetünk a pogányság fölött. Olvassátok el a Jelenések könyvében, mit mond a gyülekezeteknek a lélek, az Úr, aki győz, minden gyülekezetnek, aki győz. Az Úr alázatra akar minket tanítani, meg akarja újítani a mi életünket, fel akar minket frissíteni, és sóvá és világossággá akar minket tenni ebben a sötét világban. Ha behívjuk az Urat a mi életünkbe, ha befogadjuk közénk az Úr Jézust, akkor ő velünk marad, és csodákat tesz a mi életünkkel. Erőt ad, és győzelemre viszi az ő ügyét a mi életünkbe. Bizodalmam van, mondja az apostol, és hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fejezi. Csak legyen nyitott a mi szívünk és a mi életünk, hogy megengedjük neki. Amen.